Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin 1 üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi 2 számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézi Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a keftelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a családgyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
Az időjárásról.
Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, pünkösd előtt vagyunk, mely a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv szerint a tanítványokra lángnyelvek képében leszállt Isten lelke, és erőt kaptak a Jézusba, mint messiásba vetett hitük megvallására. Péter apostol pünkösdi prédikációjának hatására mintegy 3000-en tértek és keresztelkedtek meg Jeruzsálemben. Eredetileg zsidó ünnep, az aratás, illetve a törvényadás, a Sínai hegynél történt szövetségkötés ünnepe. A szikszói református lelkipásztor Szabó Pál gyülekezeti napra várja az érdeklődőket, felekezeti hovatartozás nélkül. Pünköst hétfőn egy dicsőítő zenekar is fellép, de lesz áhítat és játék is.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Pünkösd ünnepéhez kapcsolódóan egy kis szemléltetést hoztam. A lufi a kezemben az ember életet jelképezi, és a pünkös történetéből most csak egy dolgot szeretnék kiemelni, nagyon gazdag, az, hogy mi az, amit ad nekünk Isten a Szent Lelkén keresztül. Az ember élet az nagyon sokszor olyan, hogy mikor nincs baj, akkor minden rendben van, de találkozunk kihívásokkal, nehézségekkel az életünkben, akár egy állásnak az elvesztése, egy betegség, egy haláleset, mind olyan dolog lehet, ami egy baleset, ami az életünket megtámadja, és sokszor az a szép kerék egész életünk egy pillanat alatt szétdurran, szétmegy, mint ahogy amikor a lufi találkozik a gyertyával, az a nehézséget jelképezi. Valahogy így. A nehézségek azok egy keresztény ember életében is ott vannak, amik jönnek kívülről. Nem vagyunk védve, nem ezt jelenti a pünkös meg a Szentléleknek az ajándéka. Itt van egy másik élet, ami szintén találkozik a nehézségekkel, a kihívásokkal, közel ment hozzá, de nem durrant ki. Az anyaga ennek a lufinak ugyanolyan, mint a másik lufinak. A színe ugyanolyan, mint a másik lufinak. Egyedül egy különbség van a másikhoz képest. Van benne valami, nem mondom el, hogy mi. Pünkösd hétfőn el lehet jönni, gyülekezeti napunkra, és akkor elmondom. De az lényeg, hogy van benne valami, ami védelmet ad a külső nehézségekkel szemben. És pünköskor Isten a Szent Lelkét adja, ami szabadon elérhető mindannyiunk számára. És ez a lélek az, ami ellenállóbbá tesz a kihívásokkal és a nehézségekkel szemben. Nem azt jelenti, hogy egy keresztény ember életében nincsenek nehézségek és kihívások. A Szentléleknek az ajándéka, hanem az, hogy már másképp, más lelkülettel belül van valami, ami töbletet ad neki. Úgyhogy szeretettel hívunk, várunk mindenkit pünkösd hétfőn, hogy élőben láthassuk ezt és választ kapjunk arra, hogy vajon mi lehetett a lufinek a belsejében. Gyülekezeti napot szeretnénk tartani pünköst hétfőn, egy ilyen picit interaktívabb áhítattal, illetve egy dicsőítő csapatot hívtunk Miskolcról, For the King a nevük. Öten vannak testvérek, ők ilyen könnyű zenés énekeket fognak énekelni, illetve együtt fogunk ebédelni, akik eljövünk és részt veszünk, közös gyülekezeti ebéden. Az ebéd után majd közös játékot is szervezünk a gyülekezeti tagoknak. Ez egy kötetlen lap lesz, nem kell úgy kiöltözni, mint egy ünnepi alkalommal, hogy kényelmesen tudjunk együtt lenni. Pünkös vasárnapi szeretettel várunk mindenkit uracsorás istentiszteletre, ahol a frissen konfirmált 10 fiatal is most veszi majd először az úracsora jegyeket, és úracsora közösségben lehetünk együtt.
És lehet, hogy a pünkösd erőt vagyunk, pár nap választ el az ünneptől. Milyen ünnepről van szó, hogy a laikusoknak kell bemutatni pünkösdet? Szarvas István szikszói római katolikus plébánost hallják.
Az egyházi ünnepek átszövik a, mondhatnánk, hogy a polgári életet, vagy a társadalmat, hiszen gondoltunk karácsonyra, húsvétra, amelyeket a nem vallásos ember is valamilyen formán megtart, ha más nem legalább munkaszüneti nap formájában. A karácsonyon és húsvéton túl a, mondhatnánk, hogy a harmadik legnagyobb ünnepünk az a pünkösd ünnepe, amihez hát ha világi oldalról közelítjük, akkor leginkább talán népszokások szoktak járulni, vagy ezeket tartják számon is. Ementén szerveződnek esetleg ezen a hétvégén különféle programok, különös tekintettel a pünkösd hétfőre, amely szintén munkaszüneti nap. Az egyház életében azonban a pünkösd ünnepe az nem pusztán csak egy népszokásoknak a gyűjteménye, hanem elsősorban a Szentlélek kiáradásának az emlékére, illetve hát annak a felidézésére ünnepeljük meg évről évre, amikor arra gondolunk, hogy a Szentlélek pünkösd ünnepén, az első pünkösd ünnepén kiáradta az apostolokra és Szűz Máriára, és ezáltal elindult az egyház élete.
Ha már ünnep, akkor az egyház az hogyan ünnepli ilyenkor? Miben másabb ez a pár nap?
Ez az időszak nagyon sok helyen a katolikus egyházban a bérmálásoknak az időszaka, nem véletlenül, hiszen húsvét ünnepéhez kötődően maga a pünkösd ünnep is nagyon szorosan kötődik húsvéthoz, hiszen húsvét utáni 50. napon van pünkösd ünnepe. Szoktuk mondani, hogy ez mindig ugye összeköttetésben van, bizonyos értelemben mozgó ünnepnek nevezzük, hiszen olyan húsvét ünnepe változik évről évre, nem mindig ugyanazon a napon van, így pünkösd esetében is így van. Ez az időszak, tehát mondhatnánk, hogy a bérmálásoknak az időszaka, és a mi templomunkban is készülünk arra, hogy ha nem is pünkösd ünnepén, de rá egy hétre, amikor a szikszói római katolikus templom búcsú ünnepe is lesz, ezen az ünnepen közel 40 fiatal bérmálkozzon meg, részesüljön a bérmálás szentségében. Maga a bérmálás szó az megerősítést jelent. Annak a megerősítését, hogy azok a fiatalok, akik már lassan a felnőtt élet küszöbére érnek, újból válasszák Krisztust az egyházban, döntsenek mellette, Krisztus pedig az ő szent lelkével erősíti meg őket ebben a választásban és döntésben. Néhány nappal ezelőtt olvastuk az egyik hétköznapi szentmisén az apostolok cselekedeteiből egy kis történetet, epizódot, amit sokszor úgy elkerüli a figyelmünket, én azt gondolom. Arról volt szó, hogy Szent Pál Efezusba érkezik, ahol néhány tanítvánnyal találkozik. Megkérdezi őket, hogy megkaptátok-e a szent lelket? Hát ők úgy válaszoltak, hogy azt se tudjuk, hogy van szent lélek. Akkor megkérdezte, hogy milyen keresztségben részesültetek. Mondják, hogy János keresztségében. És akkor a Szentírás megőrzi számunkra, hogy Szent Pál azt mondja, vagy igen, azt mondja nekik, hogy hát János ugye bűnbánati keresztséget hirdetett, és azt mondta, hogy azt kövessétek és abban higgyetek, aki majd utána jön, Jézus Krisztusban. És ezt követően Szent Pál megkeresztelte őket, majd kézföltétellel a szent lelket is lehívta rájuk, megkapták a Szentlélek ajándékát, és úgy írja a Szentírás, hogy idegen nyelveken dicsőítették Istent, és jövendöltek. És aztán megjegyzi a Szentírás, hogy közel 12 ilyen tanítványt találtok ott, akik már, tehát a történetből kiderül, hogy ők már keresztelő Szent Jánossal kapcsolatba kerültek, az ő keresztségében részesültek, már valamit hallottak Jézusról is, az ő tanítványának tudták magukat, de igazából a teljességet az apostol megjelenése és az ő működése hozza meg. És ez nagyon fontos szempont már ebben az időben, és ez nem csak ebben a történetben nyilvánul ki, hanem jó néhány ilyet találunk, különösen az apostolok cselekedeteiben, hogy az apostolok, ahova elmennek, készföltétel a Szent Lélek ajándékát hívják, vagy éppen gyógyítanak Jézus erejével. Ez mutatja azt a irányt, amit Jézus ad, hogy az apostolokon keresztül kíván megnyilvánulni az egyház későbbi életében is. Ahogyan is, amilyen módon az apostolok ott vannak, úgy Jézus megadja akár a Szent Lelket is. Ez vonatkozik jelen időre is, és ezért mondhatjuk, hogy a bérmálás szentsége bizonyos értelemben fenntartott szentség. Ez azt jelenti, hogy a püspök szolgáltatja ki, elsősorban az egyházmegye vezetője, megyés püspöke vagy érseke. Mivel ő azonban nem tud minden helyszínen ott lenni egy esztendőben, ezért ő megbíz olyan papokat, akik az ő nevében jönnek el. Tehát ezért szokás az, hogy általában a bérmálás szentségét nem a helybeli plébános szolgáltatja ki a fiataloknak, hanem mindig akit érsek úr küld, egyház megye egy-egy papja, általában a kanonoki testület tagjai szoktak bérmálni, ők közül valaki jön el, és bérmálja majd meg a fiatalokat.
A pünkösdi ünnepkörhöz tartozó miserend az hogyan alakul?
Pünkös vasárnap szokott időben nem lesz mosszennmise, tehát ez egy kicsit rendkívüli lesz. Délután 3 órakor fog kezdődni a búcsúi szentmise és egyúttal a bérmálási szentmise. Ennek az az oka, hogy hát az a gyakorlat alakult ki, hogy aki bérmálni megy egy vasárnap például a kanonokok közül, ő nem egy helyre megy, hanem hát általában 2 helyre, délelőtt egy, illetve délután egy másik bérmálási szentmisére megyen is mutatja be. Most az idén úgy alakult, hogy délután tud hozzánk eljönni Szabó József kanonok atya, Miskolc Diósgyőri plébános, aki délután 3 órakor kezdődő szentmise keretében bérmálja meg a fiatalokat. Pünköst hétfőn nálunk az egyházban nincs külön ünnep, bármilyen furcsa is, de ez így alakult liturgikus szempontból, mégis tekintettel arra, hogy mivel munkaszüneti nap van, természetesen van szentmise a templomunkban, majd reggel 8 órakor lesz.
Béres Gábor, szikszói görög katolikus parókust hallják.
Az apostolok húsvét vasárnap, mikor Jézus föltámadt, nagy örömmel jártak a templomba, és egy közösséget alkottak, és egészen más élmény volt számukra onnantól kezdve, Jézus Krisztus 3 évi működésére visszatekintve, mint mondjuk nagypénteken vagy szombaton, amikor még ugye saját magukat is gyászolták egy kicsit. Húsvét vasárnapjától kezdve, találkozva a megváltóval, a föltámadottal, innentől kezdve már egy ünneplő közösség voltak. Lehet, hogy egy kicsit messziről kezdtem, de a pünkösthöz ez egy nagyon fontos mozzanat, ugyanis a tanítványok együtt voltak, örömben, szeretetben, boldogságban. A 40. napon, mikor Krisztus fölmegy a mennybe, ugye áldozó csütörtök ünnepét tartjuk ekkor, akkor is az első útjuk a mennybe menetel után a zsidó templomba, Jeruzsálembe vezetett, ahol együtt közösen adtak hálát a Jóistennek, de valami hiányzott még. Hiányzott még az ő közösségükből az, hogy kifelé is nyitottak legyenek. És pünköstkor, amikor a Szentlélek leszáll a tanítványokra, akkor tulajdonképpen megszületik az egyház. Az egyháznak a születés napja a pünkösd, mert innentől kezdve a tanítványok már nem csak magukban, együtt, egy közösségben, egy zárt, boldog, de zárt közösségben ünnepelnek, hanem arra kapnak hivatást a Jóistentől, hogy azt az örömhírt vigyék ki az emberek közé, és hát tudjuk azt, hogy Péter apostol is ugye pünköstkor kiáll az emberek közé, és amikor a tanítványok nyelveken beszélnek, akkor ő pedig tart egy olyan beszédet, prédikációt, mondanánk a mai szóval élve, amelynek hatására több ezren térnek meg egyetlen egy nap alatt kereszténynek, és innentől kezdve lesz már valóban élő közösségé az ő közösségük. Ezt ünnepeljük mi görög katolikusok is, mint az egész kereszténység, az egész világegyház, és számunkra Számunkra ezért nagyon fontos a pünkösd, mert a húsvétnak a, mondhatnám azt, a megkoronázása, Jézus Krisztus megváltói műve, ami húsvétkor megvalósul, az pünkösdtől kezdve kiárad az egész világra, és az örömhír hirdettetik szerte a világ minden táján.
A Szentlélek eljövetelét azt hogy képzeljük el? Tehát, hogyha egy laikusnak kell Gábor atyának ezt elmesélni, elmondani, akkor mit lehet erről tudni?
Igen, hát érdekes, izgalmas kérdés. Bennem úgy fogalmazódik meg, hogy alapvetően két rétege van ennek a történetnek. Az egyik az a pillanat, amikor ott és akkor a történelem színpadán, abban a pillanatban megtörtént ez az esemény. Hát ugye ebből az apostolok cselekedeteiben egy elég részletes leírást olvashatunk, amit a szemtanúk írtak le, ugye maga Lukács evangélista is, mint a 72 tanítvány egyike. Hát gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogy látta és részese volt ennek a csodás eseménynek. Tehát magyarán szólva, amit hallottunk, ugye, hogy hirtelen földrengés támadt, szélzúgás, és a tanítványok feje fölött lángnyelvek jelentek meg, ugye ezt mondhatnánk, hogy a Jóistentől az elragadtatásnak, vagy a kijelöltségnek az egyik jele is lehetett, és hát megint nagyon fontos dolog, amit az előbb említettem, hogy a tanítványok nyelveken kezdtek beszélni, ugye ezt így szoktuk mondani, hogy helyreállt a babiloni, vagy a Bábel tornyánál az a bizonyos rendetlenség, hogy mindenki, ugye az Jóisten összezavarta a nyelveket, tehát itt most egységes lett. De én inkább úgy mondanám, hogy nem biztos, hogy a tanítványok nyelveken kezdtek beszélni, mert nagyon sok ember volt ott, hanem mindenki a saját nyelvén teljes mértékben értette azt, amit a tanítványok mondtak. Tehát a Szentlélek kegyelme képessé tette az embereket arra, hogy megértsék és meghallják Jézusnak, vagy az apostoloknak a tanítását és az ige hirdetését. A másik rétege pedig emellett az, ami egyébként minden megkeresztelt, és a birmálás szentségében részesülő emberrel történik, amikor mi személyesen kapjuk meg a Szent Lelket, és ez a mi személyes pünkösdünk, hiszen ugye a katolikus és egyébként ugye az ortodox keleti pravoszláv egyházakban ugye létezik ugye a bérmálás szentsége, és ebben tulajdonképpen megkapjuk ezt a kegyelmet. Tehát pici gyermekként ezt annyira nem éljük át, ugye, és nem érzékeljük, amikor megbérmálnak, de a római katolikus testvéreinknél, amikor ugye tizenévesen történik a bérmálás, vagy nálunk például görög katolikusoknál, hogyha valaki felnőtt keresztségre jelentkezik, mindenképpen biztos vagyok benne, hogy egy felnőtt fejjel megélt igazi élmény lehet az, hogy a Szentlélek kegyelme rám száll, és az ő kegyelmével betölt engem.
Pünköskor itt a szikszói görög katolikusok nem milyen miserend lesz? Mikor várják a híveket?
Hát alapvetően a szokásos vasárnapi ünnepi renddel működik a templomunk. Nekünk van egy olyan különleges szokásunk görög katolikusoknak, hogy elhunyt szeretteinkért a nagyböjtnek a szombatjain, ezeket hívjuk is így, hogy halottak szombatja, a szombati szent liturgiát kifejezetten elhunyt szeretteinkért ajánljuk föl, és nem csak a nagyböjtben, hanem az utolsó ilyen alkalom az a pünkösd előtti szombaton szokott lenni, úgyhogy most holnap, szombaton délután 5 órakor, elhunyt szeretteinkért fogunk egy végezni egy szent liturgiát így pünkösd előestéjén, hát pünkösd vasárnapján természetesen ugye a szent liturgia, az ünnepi szent liturgia lesz 9 órától, ami egyébként hagyományaink szerint ugye tényleg a születésnapi ünnep is egyúttal, és pünkösd hétfőjén pedig körmenetet is szoktunk tartani a templom körül. A pünkösd hétfői 9 órai szent liturgiának a végén körmenetet tartunk, és annak a végén majd a templomajtóban lesz az ünnepélyes áldás. Ez pontosan azt fejezi ki egyébként, amiről ugye beszéltem pár perccel ezelőtt, hogy nem csak a feltámadás hitével és csodájával megerősített közösség vagyunk, akik együtt ünneplünk, hanem arra is kapunk pünköstkör hivatást, hogy kimenjünk az emberek közé, kimenjünk az utcákra, terekre, és ott is hirdessük és tegyük tanúságot az evangéliumról. Ez ugye régen az egész város bejárták ezek a nagy körmenetek, hát most jelenleg így a templom udvarban, de mégiscsak ugye a világba bele énekelve a föltámadásnak és a pünkösdnek az örömhírét fogjuk majd ezt az eseményt megtartani.
Kedves hallgatóink, pünkösd előtt vagyunk, mely a keresztjén egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv szerint a tanítványokra lángnyelvek képében leszállt Isten lelke, és erőt kaptak a Jézusba, mint messiásba vetett hitük megvallására. Péter apostol pünkösdi prédikációjának hatására mintegy 3000-en tértek és keresztelkedtek meg Jeruzsálemben. Eredetileg zsidó ünnep, az aratás, illetve a törvényadás, a Sínai hegynél történt szövetségkötés ünnepe. A szikszói református lelkipásztor Szabó Pál gyülekezeti napra várja az érdeklődőket, felekezeti hovatartozás nélkül. Pünköst hétfőn egy dicsőítő zenekar is fellép, de lesz áhítat és játék is.
Your light shine on us, oh come on. Illuminate the night like the high one upon. Let's outlight the sun together, so come on. Come on over, oh beauty, so come on. Fill up all the drink it up, oh come on. Best around the round, stay with us for so long. Warm up all the hearts, smile on us, oh come on. La, 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 la. So come on, let the heavens hear how we chant our song. One last dance is left, then we leave, so come on. La, 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 la. La 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 la
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a holokausztra emlékeztek a Miskolchoz közeli Szikszón. A volt zsinagógában, a mostani inkubátorházban professzor dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Schwab Anta, a Szikszó polgármestere mondott beszédet. Bemutatták Hárs Gábor egy túlélő naplója című könyvét is, majd emlékkövet avattak az egybegyűltek. Szikszón 1791-ben jött létre a zsidó gyülekezet, de egyes emlékek alapján már az 1600-as évek végén zsidó közösség élt a településen. A második világháború után a korábbi több mint 900 szikszói zsidó töredéke élt a városban, majd a következő évek alatt fokozatosan el is sorvadt a zsidóság. Professzor dr. Grósz Andor mazsihisz elnöke elmondta, korábban Szikszó több mint egyötöde zsidó volt.
Valamikor nem csak ima volt itt, hanem gyerekek zsivaja terítette be itt a templomot, ahol fiatalok, öregek az ima mellett megbeszélték a napjainkat is, hisz a zsidóknál nem csak az imaháza a templom, hanem a közösség háza, a tanulás háza is. Abban a városban, ahol egykor a város lakosságának az egyötödét zsidók tették ki, ez egyes időkben azt jelentette, hogy közel 800-900 zsidó élt ebben a városban, és valószínű, hogy azért értek itt zsidó emberek, a többi nem zsidóval együtt, mert jó volt itt élni. Azért értek itt, mert gyakorolhatták a vallásukat, a mindennapos munkájuk mellett. És itt olyan zsidó közösség élt, amely mélyen vallásos volt, nagyon ragaszkodott a zsidó hagyományokhoz, a valláshoz, azaz egy ortodox közösség volt. Nem volt egyedüli ezen a vidéken, hiszen ezen a vidéken elsősorban ortodox közösségek voltak. Itt állunk az egykori zsinagóga épületében, ahol imádság szólt, kántorének ezengett, tanulás és közösségi élet zajlott. Ahol családok ünnepeltek, ahol gyerekek nőttek fel, ahol a szikszói zsidó közösség minden örömét és bánatát megosztotta egymással. Igaz, hogy az épület ma már nem tölti be eredeti szerepét, a falak még azonban még őrzik a múlt nyomait, de a közösség, amely megtöltötte őket élettel, már nincs közöttünk. A hiány vesz körül bennünket, és ebben a hiányban meghalljuk mindazok hangját, akiket aljasul és örökre elnémítottak. A holokauszt nem csupán a zsidóság tragédiája volt, az egész emberiség vesztesége, a magyarországi vészkorszak a magyar nemzet tragédiája. A gyűlölet, a kirekesztés és a közöny olyan pusztítást hozott, amelynek következményeit ma is hordozzuk. A történelem arra tanít, hogy a gyűlölet soha nem marad következmények nélkül, és a közöny mindig a rossz oldalára áll a történelemnek. A magyarországi zsidóság évszázadokon át része volt ennek az országnak, része a kultúrának, a tudománynak, a gazdaságnak, a társadalmi fejlődésnek, a mindennapi életnek. Ezt a sokszínűséget törte meg a holokauszt, amely nem csak a zsidó közösséget fosztotta meg tagjaitól, hanem Magyarországot is megfosztotta saját kulturális gazdagságának egy részétől. Tehát a veszteség közös. A mi küldetésünk, hogy őrizzük ezt a felmenőink által ránk hagyott örökséget, hogy ápolja az emlékezetet, erősítse a közösséget, és párbeszédet teremtsen ott is, ahol korábban nem volt.
Professzor dr. Grósz Andor, a mazsihisz elnöke, pár nappal ezelőtt még Budapesten a békemenetében volt, most meg itt Szikszón. Milyen lelkülettel jött?
Egyrészt nyitottan, tisztán és nehéz szívvel. Azért nehéz szívvel, mert vasárnap az életmenetén ugyanarról beszéltünk, ugyanarra emlékeztünk, mint itt Szikszón, azokra az emberekre, akiket itt a holokauszt idején 1944-ben kitaszított az ország, az országnak a vezető politikája arra kényszerített, hogy marhavagonokba terelve Auschwitzba idézőjelben, hogy utazzanak arra, hogy ott a legnagyobb magyar temetőben, nem csak a legnagyobb zsidó temetőben, hanem a legnagyobb magyar temetőben pusztuljanak el a gázkarmák tövében és a gázkamrák füstjé az égbe szállva a lelküket az Istenhez közel vigye. Ez egy olyan trauma, nem csak a zsidóság életében. Szeretnék emlékeztetni, hogy a történelmi Magyarországon akkor 800 ezer zsidó ember élt, ami az ország egy tizedét jelentette. Akkori ország egy tizedét. Egy olyan trauma, nem csak a zsidóság lelkében, életében, és a jövőjére is kiható dolog, hanem a magyar nemzet számára is. Egy trauma, egy visszafordíthatatlan veszteség, amely megcsonkította az országot. Az első világháború után megcsonkult az ország, mert megcsonkították az igazságtalan békével, itt pedig a gyilkos eszme magyarországi követőjének aktív közreműködésével csonkult meg az ország, csonkult meg a magyar társadalom, és veszítettük el mindazt az értéket, amelyet a zsidóság jelentett Magyarország a magyar társadalom számára. Ahogy mondtam, ez mind máig kiható trauma, és úgy gondolom, hogy ma nem csak emlékeznünk kell, az emlékezet a soha többé túlcsépelt mondat, az sohasem volt ennyire fontos és ennyire felkiáltó jel számunkra, mint napjainkban, ahol háborúkban és a világ különböző részén az emberek ölik egymást, elfeledkeznek Isten igéjéről, elfeledkeznek arról, hogy Isten a saját képére teremtette az embert, és hogy ennek ehhez méltónak kell lenni, és ezt minden percben erre emlékezni kell. Nem szabad elfelejteni, hogy nincsenek bűnös nemzetek, nincsenek bűnös országok, hanem az ember a maga sírjának az ásúlya nem kell, hogy legyen, és akkor sem kellett, és napjainkban sem kell. Erre nagyon kell vigyáznunk mindannyiunknak, zsidóknak, nem zsidóknak, és főleg erre kell tanítani és irányítani a felnövekvő generációt, hogy őrizze meg azt, amit az emberiség és a zsidó-keresztény kör adott az emberiségnek az évek folyamán, az évezredek folyamán.
Elnök úr, milyen érzés volt itt a szikszói valamikori ortodox zsidók központjába belépni és itt beszédet mondani?
Nagyon nehéz érzés egy olyan embernek, aki az apján kívül elveszítette a teljes családját, mint egy 45 embert Auschwitz poklában, és a munkaszolgálatok viszontagságai után. Egy olyan zsinagógában, amely egy ortodox zsinagóga volt, és az én családom szintén ortodox volt. Azaz a hagyományokhoz, a valláshoz minden nap ezer szállal kötődő. Ugyanakkor felemelő érzés is volt, és ez minősíti a város mindenkori vezetését és a város lakosságát, hogy nem hagyták az enyészetnek a pusztítás, a zsidó lakosság elpusztítása után ezt az épületet, hanem értelmes célt adtak neki, és mind a mai napig ápolják benne és körülötte és a városban az zsidó emberek emlékezetét. Ezért nagy nap, és számomra felemelő volt ez a nap, ennek a kőnek, ennek az emlékkőnek a felavatása, amely azt a célt szolgálja, hogy ne felejtjünk mindazt, ami ő történt 82 évvel ezelőtt. Ne felejtsük azt a pusztítást, ami Magyarországon megtörténhetett, vagy civilizált országban, és ne feledjük azt, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, öregnek, fiatalnak, hogy az még egyszer meg ne történhessen meg. Éppen ezért a soha többé, amit az előbb említettem, az a legaktuálisabb ma, hogy soha többé ma.
Az épület előtt felállított emlékkő leleplezésénél Markovics Zsolt főrabbi idézte fel a helyi zsidók elhurcolása előtti utolsó pillanatokat.
Ha visszaidézzük 1944-et, akkor itt a mögöttem lévő épület a szikszói ortodox zsidók közösség imaháza. A körülöttünk lévő házak a zsidó gettó részei. Még 1944 májusát írjuk, a zsidó asszonyok még a gettóban is próbálnak teljes dolgokat beszerezni. Ugyanis ez az időszak a Pesachnak, vagy ahogy elhangzott a húsvétnak, az 50. napja a Pentakusz, amelyet nagyon sokan önök közül úgy ismernek, hogy pünköst. A mi hagyomány világunk pedig úgy ismeri, hogy Shavuot, ahogy mi kiejtjük, vagy Shavuot, ahogy Izraelbe kiejtik. A húsvét második napjától számított 50. nap, az Omer számlálás vége, egy ünnep, amelynek fő gondolata Zeman Matan Toratenu, a szinái kinyilatkoztatás ünnepe. Ez az a nap a zsidó hagyomány szerint, amikor mindannyiunk hitének alapját, az Aseres HaDibroist, vagy más néven a Dekalógoszt, a 10 parancsolatot átvettük. 1944 májusa, amikor a nagy kirándulás előtt, hogy a zsidó asszonyok az ünnepre készülnek.
A gyász nem a múlté, tette hozzá Szikszó polgármestere Schwab Antal.
Ma, amikor itt állok, nehezen megfogalmazható érzés jár át. Nem csak azért, mert a holokauszt áldozatai emlékezünk, hanem azért is, mert ezen a helyen állunk, itt, az egykori zsinagóga épületében. Egy olyan helyen, amely nem csak falakból és tetőből állt, hanem életekből, hangokból, imákból, reményekből. Vajon milyen lehetett az a közösség, amely egykor itt élt? Magam előtt látom azokat a felnőtt embereket, akik a szombatot készítik elő, akik beszélgetnek, vitatkoznak, nevetnek. Hallom azt a dallamot, amely megtöltötte ezt a teret. Azt a dallamot, amely egyszerre volt hit, hagyomány és otthon. És aztán egyszer csak csend lett. Nem az a csend, amely a nap végén megpihen, hanem az a csend, amely valamit elvisz magával. A csend, amely akkor költözött ide, amikor a közösséget elhurcolták. A csend, amely nem csak a falakat, hanem a város szívét is megérintette. Szikszó zsidó közössége a város lakosságára nagy hatást gyakorolt. Ugyanolyan szikszójok voltak, mint mi. Ugyanazt a napfényt látták a dombok fölött, ugyanazt a szelet érezték a főtér felől, ugyanazt a várost szerették. És amikor elvitték őket, nem csak embereket vesztettünk el. Egy hangot, egy szívdobbanást, egy közösségi ritmust veszítettünk el. Milyen lehetett az a nap, amikor mindez véget ért? Amikor a házak ajtaja becsukódott mögöttük, amikor a város egy része egyszerűen elnémult. Ahol tegnap még élet volt, ott ma üresség maradt. Ahol tegnap még nevetés volt, ott ma csak a hiány visszhangzik. Ez a hiány azonban nem múlt el, nem halványodott el az évtizedekkel. Ott van minden régi ház falában, minden elfelejtett fénykép sarkában, minden kimondatlan történetben. És ott van bennünk is, azokban, akik ma itt vagyunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy Szikszó városa évenként emléknapot tart. Mert a gyász nem a múlté. A gyász a szeretet egyik formája. És az emlékezés nem a fájdalom fenntartása, hanem a méltóság helyreállítása. Ezért állítunk ma emlékkövet, hogy legyen egy hely, ahol megállhatunk és kimondhatjuk, akár csak magunkban, sajnálom, hogy nem voltunk ott. Sajnálom, hogy nem tudtunk segíteni. Sajnálom, hogy elvesztettünk benneteket. És kimondhatjuk azt is, de most itt vagyunk. És nem engedjük, hogy eltűnjetek a feledésben.
Polgármester úr, ugye Szikszón holokauszt ünnepség zajlott, egy emlékkövet avattak a volt zsinagóga előtt. Honnan jött az ötlet, az elképzelés, hogy ennek emléket kell állítani?
A mai nap az ünnepség is, de talán szerencsés azt mondjuk, hogy egy emléknap, amelyet hagyományteremtő szándékkal tartottunk ma, május 19-én, és innentől kezdve a terveink szerint ez minden évben, ezen a napon, május 19-én kerül majd megrendezésre, pont azért, hogy a 82 évvel ezelőtti Szikszó áldozatok emlékének méltóképpen tudjunk itt a helyben is egy emlékkővel valamilyen méltó emlékhelyet létrehozni, hogy honnan jött az ötlet, honnan alakult ez az egész mai nap. A Mazsihisz részéről kerestek meg bennünket még a 2025-ös év őszén valamikor, azzal kapcsolatban, hogy minden olyan magyarországi településen, ahol jelentős számú zsidóság élt, és akkor ott a még a világháború előtt környékén meghatározó volt az ő társadalmi szerepvállalásuk, akár milyen szakmára gondolok. Szóval, hogy róluk emlékezzen meg minden olyan település, ahol meghatározó volt a helyi zsidóságnak a szerepe és létszáma. Szikszó olyan szempontból egy jelentős település, hiszen ahogy itt a mai napon elhangzott több beszédben, 10-12-15% volt a lakosságnak a zsidóság része, akik nagyon sokat tettek hozzá értékben, kultúrában, anyagiakban, szakmában a város életéhez, és miután itt állunk az inkubátorház előtt, amelynek nagyon fura modern neve van egy jó néhány éve, és nagyon sok funkciót kapott már az épület az elmúlt évtizedek folyamán, de azért ez mégiscsak annak idején, amikor felépült, a helyi zsidóság építette, és sok évtizeden keresztül a helyi zsidóság zsinagógája, temploma, imahelye volt, ezért került ide a kő, és ezért fontos számunkra az, hogy 82 év elteltével ne csak lélekben, hanem valahol egy kicsit fizikális megvalósulásban is tudjunk emlékezni a szikszói zsidóságról.
Polgármester úr, a szikszói zsidóság történetét mennyire ismerik a helybéliek? Vagy egyáltalán, ha nem ismerik, akkor meg kell-e ismertetni velük?
Szerintem elég jó a feledés homályába merült. Tehát amikor a helyi zsidóságról beszélünk, akkor talán vannak még néhány fejében nevek. Ugye a zsidó temető azért, a szikszói zsidó temető az nem csak helyben, hanem a regionális szinten is egy kiemelkedő emlékhelye a zsidóságnak, de az, hogy helyben ezt tudjuk mondani, hogy igen, ebben a házban éltek, meg ebben, ez szóhagyomány útján, meg még a nagyon idősek részéről talán ismer, de leginkább most már ez csak levéltárakban, kutatások által lehető fel. Nyilván felmerült egyébként az a kérdés is, vagy az a gondolat is, amikor elkezdtünk beszélgetni még tavaly év őszén Gordon Gáborral a Mazsihisz részéről, hogy a Miskolcon a Szentpéter-kapui temetőben van egy nagy emlékhely, amely egy kétoldalas emlékmű, egyik oldalon a szikszói, másik oldalon abolyszántói nevek szerepelnek. Azon az emlékhelyen, vagy emlékkövön, vagy emlékművön azok a zsidó nevek szerepelnek, akiket Szikszóról elhurcoltak. Óriási a névsor. Ez még egy feladatunk, felelősségünk, hogy a későbbiekben azt meg tudjuk tenni, hogy ne csak úgy általánosságban, hanem konkrétan is tudjunk az itt helyben élt zsidó emberekről emlékezni.
Kedves hallgatóink, a holokausztra emlékeztek a Miskolchoz közeli Szikszón. A volt zsinagógában, a mostani inkubátorházban professzor dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Schwab Antal Szikszó polgármestere mondott beszédet. Bemutatták Hárs Gábor egy túlélő naplója című könyvét is, majd emlékkövet avattak az egybegyűltek. Szikszón 1791-ben jött létre a zsidó gyülekezet, de egyes emlékek alapján már az 1600-as évek végén zsidó közösség élt a településen. A II. Világháború után a korábbi több mint 900 szikszói zsidó töredéke élt a városban, majd a következő évek alatt fokozatosan el is sorvadt a zsidóság.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.